üdvözletem, plaszterezni fogunk jól bevált csapattal, Katus Eszter az Átlátszótól.
Sziasztok!
És Szerető Szabolcs, a Magyar Hangmunkatársa, fő munkatársa.
Szervusztok! Jó napot, jó estét!
Először le, aztán fel.
Nem rázott meg különösebben.
Hát, te hozzá vagy szokva. Na, hogy itt az új Magyar Hang, Túróci Szabolcsa, nagy interjúnk, remek Tompos Ádám riport, Puzsér publicisztika, Átlátszó melléklet nyilván. Úgyhogy fizessenek elő is, vásároljanak, olvassanak minket, mert akkor készül a lap, értelemszerűen meg hát akkor készülnek a mégis műsoraink, kötött fogás, flaster, kompország, meg az összes többi jó kis podcast. És kötött fogás extra is lesz megint, méghozzá május 25-én, szokásos helyen Hadszínte Átriumban, 7 órától. Amit tudunk biztosan az az, hogy Csintalan Sándor, én, meg a Puzsér Robi, és még alakul, mert ez már ilyen kicsit ilyen nyári időszak. Vagy mindenki tiszapárt demonstráció lesz, nem tudom.
Akkor is van.
Miért, mikor nincs?
Hát ez igaz. Lehet, hogy ezt direkt így szervezik, hogy...
Ja, na szóval, hogy jöjjenek, mert a múltkor is szerintem nagyon jól sikerült, és az már ilyen választás előtti, békemeneten előtti, lesz békemenet?
Nem mondod.
Komolyan.
Hát úgy terül, de logikus egyébként.
Nekem két forrás.
Ja, akkor az
két rohadtul nem független forrás. Se egymástól, semmitől, te abszolút nem független forrás megerősítette, hogy lesz békemenet. Méghozzá úgy néz ki, hogy elsőjén fogják tartani. Ugye 8-án Magyar Péter a Hősök terén, elsőjén Orbán Viktor a mit tudom én, hol, gondolom a Kossuth térre caplat a békemenet. Vagy,
igen.
Vagy arra fele, majd mindegy kiderül. És hogy még Pünkösd után jelentik be. Úgyhogy most jól elrontottam az örömünket. Ajuk jó találva.
Nem biztos, hogy az ő célközönségük nézi.
De bizony nézi.
Ajaj.
Nézik?
Aha, majd meglátod, hogy hány... Mennyivel több flaster néző lesz 2026 után, mint ahányan, azt Fidesz. Szóval mindegy. Nagyon azt hittem, hogy...
kell szóval... egy közvéleménykutató
szerint. Ajaj, egy pulai. Szóval...
De gonosz vagy te.
Jó, hát a pulai engem tudod, hogy bevitt a mémek varázslatos világába ezzel a nyílik, vagy zárulózzal, úgyhogy én azt örökre hálás leszek neki ezért. Tiszapárt, Debrecen, hát most itt van egy kis vita, nem csak a létszámra, hanem hogy jelent-e ez valamit, mit jelent. Sokan voltak. Az kétségtelen, és hát Debrecen, ugye ezt úgy szoktuk emlegetni, hogy a Fidesznek az egyik fellegvára. Mutat-e ez valamit?
Hát mindenképpen mutat, tehát ez szerintem úgy különösebben nem is kérdés. Én azt emelném ki ebből, hogy nagyon tudatosnak gondolom Magyar Péter részéről, hogy tényleg egy olyan helyszínre hirdette meg ezt, és egy olyan napon ráadásul, tehát először azt gondoltam, hogy ez az anyák napja, ez igazából csak egy ilyen ad hoc ötlet volt, és ugye ezért kapott is támadást, hogy anyák napján nem lehet tüntetni, vagy nem tulajdonként honnan vesznek, de nyilván jól hangzik. Tehát, hogy Debrecen, amit úgy könyvelünk el, mint a Fidesznek az egyik fellegvára, plusz, ahol volt ez ugye a református nagy templom, a háttérben tartották ezt a gyűlést, tehát, hogy ez mégiscsak azért a magyar kereszténységnek, és hát magaknak a reformátusoknak ez a központi helyük, és ugye, ha jól emlékszem, ugye a Tarz Zoltán valami olyasot is mondott, hogy hát akkor most én itthon vagyok, vagy hazaérkeztem. Ugye az anyák napja azért nyilván a családokra is utalt, tehát hogy pontosan olyan szimbólumokkal, olyan üzenetekkel, olyan időponttal, helyszínnel operált Magyar Péter, ami bizony azt, amivel gyakorlatilag a Fidesz identitásának ugrott neki. Tehát, hogy mintegy azt mondja, hogy hát itt vagyunk mi is. Tehát kicsit úgy is lefordíthatnám azt, hogy azt mondta, hogy most nyilván most lehet így játszani a nevével is, meg sokkal, hogy magyar vagyok, de nem fideszes, tehát hogy mit, itt vagyunk mi is, és azt gondoljuk, hogy ezt továbbiakban már nem szabad engedni, hogy azokat a nemzeti szimbólumokat a Fidesz gyakorlatilag önmagának kisajátította. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezt az ellenzék egy jelentős része hagyta is, különböző okokból egyébként, és ő pedig tulajdonképpen ennek üzen hadat. Hogy aztán ebből mi következik, hogy ezzel sikerül-e mondjuk a Fidesztől majd szavazókat elvinni, vagy azokat a perem szavazónak hívett csoportokat mennyire sikerül leszakítani a Fidesztől, azt most nyilván nem tudjuk, június 9-én egy kicsit többet fogunk tudni erről, de még az is csak egy állomás lesz a tekintetben. Tehát ez a szándék meg a cél az egyértelmű, és az tény, hogy én nem emlékszem arra, hogy egy vezető, vagy komoly politikai erő, és most már de a Tisza pártot így kell neveznünk, hogyha a közelműtatások ilyen 20-25% körülire mérik, akkor az már hogy mindenképpen a politikai szintéren létező, jelenlévő erő. Tehát, hogy egy ilyen fontos központi rendezvényt vidéki városban tartson, és ott sikerül egy akkora tömeget összegyűjteni. Most teljesen felesleges, hogy most mit vitat, hogy most 10-15 vagy hány ezer emberről beszélünk, egy látható nagy tömeg van. Ilyenre én az elmúlt évekből, de talán évtizedekből sem nagyon találok példát a magyar politika történetben, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek mindenképpen van jelentősége, hogy ez mondjuk szavazatban majd mennyire lehet konvertálni, azt nyilván pontosan ebben a pillanatban nem tudhatjuk.
Hát ugye voltak tüntetések vidéken, Debrecenben, én sem emlékszem, hogy ugye volt nyilván az a Kugyár ellen, a felvonulás, hogy a Mike Pécsanyák, tehát ugye azért voltak megmozdulások, de az ugye nem, elvileg nem politikai jellegű volt, hanem ugye az a Kugyárak ellen tiltakoztak, de hogy ezért például 18-ban volt Pécsen is, ugye jobbára ugye a választások után volt egy ilyen hullám, mert ugye elcsalták a választásokat, stb. Tehát akkor Pécsen is volt, azon én is ott voltam még akkor ugye helyben tudósítottam, és ott azt például egy Magyarországra költözött holland férfi szervezte például az egyik ilyen tüntetést, és amikor...
Ott legalább könnyebb volt kimutatni a külföldi befolyást.
Igen, de hogy amikor ők elénekli magyarul a himnuszt, egy holland, az azért nagyon megrázó volt, és ott sokan voltunk úgy, akik azt mondtuk, hogy na, akkor most több év után először éreztük úgy, hogy a himnusz megint mindenkinek szól, nekünk is szól mindenkinek, tehát nem csak a Fideszé, hanem mindenki. És most azt látom, hogy valamilyen szinten ez megy végbe most is, hogy úgy érzik, vagy hát az emberek egy része, hogy akkor így visszakapjuk ezeket a jelképeket, például a kokárdát, ugye Magyar Péter, láttam, majdnem mindenhol rajta van, vagy többször szólal fel, úgyhogy ugye viseli. És nyilatkozta is valahol, hogy nem érti, hogy miért engedte ezt az ellenzék, hogy ezeket a jelképeket elvegyék, vagy miért nem harcoltak érte, hogy miért nem mertek fellépni ez ellen, vagy ez miért, hogy visszakapjanak.
Sőt, volt egy olyan, főleg a kokárdán, ami egyébként alapvetően hülye ötlet volt, mármint, hogy nem volt korrekt ötlet a Fidesz részéről.
Ja, 2002-ben?
Igen, ez a kokárd, a túlhordás, ugye, mert valóban megkülönbözteted egymástól szemben látható jelzéssel ugye a választópolgárokat, ami az nem túl szerencsés, de hogy utána az ilyen fegyverként használt, vagy eszközként használta pont a másik oldal, tehát hogy az se volt szerencsés. Ezt én sem értem egyébként, hogy a határon túli magyarságot is így elengedték, sőt.
Hát nem csak elengedték, ugye? Hanem ugye azon a emlékezetes népszavazáson, még legalábbis ennek az ellenzéknek egy bizonyos része, mert nyilván nem az egész, az még rúgott is beléjük egyet, és aztán csodálkoztak, hogy nem szeretnek minket ott.
És azért ezért is, jó, mondjuk a Fidesz tök mindegy, hogy mit mond magáról, mert azt mond magáról, amit akar a híveknek időnként, aztán egymásnak ellenkező módon definiálja saját magát, meg tevékenységét, de hogy például pont ezek miatt, a dolgok miatt tudta a Fidesz, hogy tudja a mai napig azt mondani, hogy mi vagyunk a nemzeti oldal. Hát de nem, bocsi, hát
én magam is.
És hogy azt nekem tök elkeserít, hogy te azt mondod, hogy addig te is úgy mondásban voltál a himnusszal kapcsolatosan, hogy na. Na, hogy az kár volt, hogy az így elcsesződött valóban ez a... Hogy kisajátította a Fidesz a...
Hát most kérdés, hogy visszakapja mindenki, vagy most kisajátítja a Tisza párt. Tehát, hogy kérdés, hogy visszaadja-e.
De ez a polgárokon is múlik, hogy ki mit gondol. Hát most, hogyha valaki nem hajlandó belemenni ebbe, és azt mondja, már pedig én ugyanolyan magyar vagyok, akkor én például küzdök most akármilyen... Ilyen borzalmas arosztánságba keveredek, milyen vitaműsorokba, és most nem erről a mairól van szó értelemszerűen.
Azért várt ki a
végét.
Nem, ti cukik vagyok. Szóval, hogy ott is, tehát beleállok abba, mármint, hogy nem hőstet, csak hogy egyszerűen nem hagyom ezt a baloldalizást. Ne testvérem, ne sajátítsd ki magadnak és a Fidesznek a jobb oldalt. Nem. Egyébként meg, ha már belemennék, akkor elkezdenék mélyre rakni, hogy a Fidesz jobb oldalisága, meg mondjuk az én jobb oldaliságom, bár nem egy súlycsoportban játszunk, főleg most, hogy lefogytam, de hogy könyörgöm, tehát ne hagyjuk. Ezzel kéne valamit kezdeni egyébként, hogy ez ilyen közös dolgok, azok ne csúszanak át ide-oda, hát és sajátítsák ilyen-olyan politikai jelen.
Évek óta másról se szól az egész.
Tudom,
csak ez közben két oldalon vagyunk.
Az is, tehát hogy rajtunk is múlik szerintem.
Tehát, hogy annak a jogát veszik el itt nagyon sok embertől, meg csoporttól, hogy saját maga definiálja saját magát. Tehát, hogy az, hogy a Fidesz, és ezek a fideszes megmondó emberek honnan veszik a bátorságot ahhoz, hogy mindenkire rátérjenek egy ilyen címkét, hogy te akkor ez vagy, és valójában, és szerintem, hogy ez most kezd visszaütni. Tehát, ugye A Magyar Péter esetében azért az, hogy baloldali, az szerintem azért még a fideszes szavazók egy jelentős része sem hiszi el, mert nyilvánvalóan mást mond, mint az, amit a baloldalnak nevezett közösség szokott mondani. Ugye ez igaz a háború pártiságra, tehát hogy amit a Fidesz háború pártinak tart, hát pont nem azt mondja a Magyar Péter, és ha ezek után azt mondják, hogy a Magyar Péter háború párti, akkor a logika alapján akkor tulajdonképpen a Fidesz is az, mert bizonyos ez az ukrán háború kérdésében nagyon sok mindenben hasonlót mond Magyar Péter, amitől egyébként a baloldaltól meg megkapja ő a kritikát. Tehát itt teljes zűrzavar van, és igen, ebben nagyon fontos lenne minden egyes alkalommal elmondani, hogy ez nem így van, és a nemzeti oldalnál is az, hogy nincsen a nemzeti oldal, az mind vagyunk a nemzet, mindenki, és ha valaki ezt egy oldal kisajátít ebből, akkor gyakorlatilag az egy nemzetvesztés abban az értelemben, hogy valakit meg kirekeszt a nemzetből, tehát kevesebb lesz ez által a nemzet, tehát ez pont egy nemzetellenes felfogás és politika, aki így beszél.
Ja, hát az alapja ugye az, hogy a Fidesz, amikor rájött, hogy ha megfelelő módon farigcsálod, fúrod, faragod a választási szabályokat és törvényt, akkor elő vagy utóbb eljutsz arra nagyon kellemes állapotba, hogy csak a te 3 millió mínusz épp mennyi kell az aktuális szavazáson polgárodhoz kell szólni, a többiek meg nagy bele vannak. Sőt, lehet akár azt is mondani, hogy nem is részei a nemzetnek.
Egyébként ez a vidékjárás pont abból a szempontból fontos, hogy ugye ezt a személyre szokták venni ugye a politikai pártoknak, hogy nem mennek le vidékre, és hogy nincsenek helyi hálózat, nem szerveződnek hálózatban, nincsenek helyi csoportjaik, helyi szimpatizánsok, aktivisták, nyilván van egy-kettő párt, akinek valamilyen szinten van, de hogy összességében ez ugye hiányzik. És most azt néztem, amikor jöttem föl Pestre, hogy vannak települések, ahol például egyáltalán nincsenek kint plakátok. És az, erről nekem nem az jutott eszembe, hogy jaj, milyen jó, hát akkor biztos máshol dől el a vita, vagy nem ez alapján akarnak rájuk nyomást gyakorolni, de mellette mi van, hogyha nem erről van szó, hanem arról, hogy már annyira nem érdekes az adott kis település, és nyilván ezek kis falvakról van szó, igen. Hogy egyrészt A megvan, tehát úgyis az, nem tudom, Kovács János volt nyerni, vagy nem tudom, vagy azt mondjuk, hogy erre már nem költünk pénzt, mert kit érdekel, hogy egyébként ők kire szavaznak, és azért gondolom így, hogy inkább utóbbi az igaz, mert hogy munkám során többször voltam olyan hátrányos helyzetű településeken, ugye zsákfalvakban, ugye Baranyában rengeteg ilyen van, ahol azt mondták, hogy nekik választás előtt, hogy nekik mindegy, hogy ki fog nyerni, mert nekik mindig rossz. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy nekik soha senki nem ígér semmit. Tehát, hogy senki nem szólítja meg őket. A Fidesz még annyiban megszólított őket, hogy mi megvédünk mindenkit, mondjuk a migránsoktól, vagy nem tudom. Tehát, hogy az nekik volt annyi, hogy jó, akkor legalább megvédenek valamitől, ami rossz, és akkor ennyi, ezt megkapjuk mi is. De egyébként senki nem tárt előjük egy olyan víziót, amire azt mondták volna, hogy na, ezért érdemes valakire szavazni. És az volt a furcsa például az előző választáson, Alsó-Szentmártonban, ami ugye egy cigányok lakta település, ott úgy történt a szavazás arány, hogy az első helyen nyert a Fidesz, és a második helyen meg a Momentum volt, és ezt nem nagyon értette senki, hogy mi történt, hogy került oda a Momentum, én nem DK, vagy nem tudom. És kiderült, hogy csak annyi volt, hogy a Momentum akkor elment arra a településre, és ott beszélgetett velük, ott töltöttek egy napot, szerveztek egy ilyen nyílt napot, főztek, megbeszélgettek, meg nem az volt a krumpliosztás, hanem töltöttek közösen, a gyerekeknek programokat tartottak, és ezért ők úgy érezték, hogy velük foglalkozott az adott párt, és ők szívesen adták ezért a szavazatukat, mert úgy érezték, hogy na, ha már oda elmentek és foglalkoztak velük, akkor hát utána is foglalkoznak majd velük. De egyébként az országgyűlési képviselő soha az életben nem járt még arra egyik településen se. És most ezt szerintem valamilyen szinten a Tisza párt úgy tűnik, mintha megpróbálnak betölteni, nyilván nem tudnak ott lenni jelenleg jelen, és ugye ha jól sejtem, a megyei listákat is részben ezért engedték el, mert hogy olyan jelöltek lettek volna, akiket nem tudtak ellenőrizni, nem tudják, hogy helyben ki kicsoda, hova van bekötve, és nyilván nem akarnak olyan jelölteket indítani, akikben mondjuk nem bízhatnak, vagy nem tudom, hogy nem megkérdőjelezhető, hogy ők milyen beállítottságúak vagy egyáltalán. Szóval, hogy a fizikai jelenlét az, hogy ő ott van vidéken, és megjelenik egy csomó olyan kis településen, amiről lehet, hogy még nem is hallottak sokan, amikor ugye kiírja, hogy hol fog elmenni. Ez biztos, hogy egy olyan mozgósító erővel bír, hogy utána azt látod, hogy a debreceni tüntetésen, vagy a Nyíregyházin megjelennek egyébként teljesen más, mint több száz kilométerre lévő településekről is.
Most van sátor a új helyen, és azt annyira megnéztem volna, hogy kik azok, akik ki mernek menni, ki mennek, mert hogy azért a sátrújhelyi közélet a MDF-esekből fideszessé lett non-polgári, non-keresztény vezetésnek köszönhetően hát olyan, amilyen, és tényleg tök szívesen megnéztem volna élőben, hogy nem csak azt, hogy hányan vannak, hanem kik azok, akik oda mernek állni egy ilyen Magyar Péter demonstrációra. Viszont, amit mondtál, ez a lemenni, ez igen, ez fontos, de hogy ami mozzájuk azért az egy nagy roadshow. Persze. Nyilván, ez egy kampány.
Igen.
És ugye ez az A-oldal a lemeznek, hát most el is vesztettem a nézőinknek egy jelentős részét. Az amit a CD, mi van? Mindegy.
Csak nagyobb is.
Igen, milyen CD? Szóval, és a B-oldalon, ott B-oldalon kevesebb a sláger, de az is fontos. És akkor jön majd ez a bizonyos pártépítés. Egyébként szerintem ez logikus döntés volt, hogy nem állítottak megyei listákat, mert ott tuti, hogy lett volna 8 minimum olyan figura, akit így a propaganda ki tud emelni, és azt tudja mondani, hogy ez volt, az voltam, az volt. Igen. Sőt, még az is lehet, hogy ők ügyesen úgy intézték volna, hogy legyenek olyan, hogy én azt csinálom, hogyha ha D1G lenne a ország szlogenje, akkor én, mint miniszterelnök, simán így ügyeskednék, na, egy ilyen megyei listával.
De az biztos, hogy jelen pillanatban a Tisza párt, mint olyan, azért nem létezik. Tehát, hogy ez egy ilyen testetlen váz.
Igen,
de nem is lehet elvárni. Hát ez pár hete derült, hogy egyáltalán ez a párt lesz az. Tehát nyilván az, hogy van nagyon nagy lelkesedés, vannak segítők, ebből kell majd valahogy egy pártot, aktivista hálózatot felépíteni, ez nyilván egy hosszú folyamat lesz, és ennek még tényleg a nulladik állomásánál vannak, és hát ebből következik az, hogy végül is nyilván az egy hátrány lesz most, hogy ők nem tudnak megyei listákat állítani, nyilván ez is érdekes lett volna, hogy ott hogy alakulnak az előviszonyok, még akkor is, ha pontosan tudjuk egyébként, hogy a megyei közgyűléseknek egyébként nagyon nagy jelentőségük már nincsen ebben.
A pénzosztásban
azért. Igen, de azért ebben az hierarchiában azért nem ez a legfontos, nem ők a legfontosabb szereplők jelen pillanatban. Az viszont azt látni fogjuk például a fővárosban, hogy a listás szavazáson mit fog elérni a Tisza párt, és hát persze országosan is látjuk majd, hiszen EP választáson pedig indulnak.
Mert nem csak a pénzosztás, most így gondolkodtam, hogy megyei önkormányzaton, hogy besajnáljuk őket, mert bizonyos szempontból tényleg teljesen, nem teljesen, de kiüresítették az intézményrendszert. De hogy például nem hozzájuk szokta csapni Orbán Viktor rendeletileg azokat a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásokat, ahol nem akar cseszkelődni a...
Igen, is van, igen. Vagy egy másik
település. Az iparizési adott.
Igen,
szokott ilyet csinálni. Na, igen. Elég volt ebből, hogy itt elégedetlenség ütötte fel a fejét. Miféle demokrácia már ez? És akkor pénz lehet a helyhatóság.
Csak, hogy
annyi, de logikus. Aki majd ugye politikai alapon valószínűleg nem oda fogja.
Nem logikus, amit csinálnak, mert ha már visszahozták legalábbis elnevezésben a Vármegye, ezért előre menünk, nem hátra, ezt tudjuk, akkor annak a rendszernek azért tényleg egy központi intézménye volt, és autonómiával rendelkezett a Vármegye, az intézményrendszer, és ezt viszont nem hozták vissza, hát persze, hogy nem, hiszen ez egy bizonyos értelemben egy decentralizált rendszer volt, a Fidesznek pedig a mániája teljes centralizáció, tehát hogy még csak az kéne, hogy itt önállóskodjanak ezek itt, és tudom én, valami hatalmi ellensúly legyen, még hogyha miénk is vannak ott, ez semmiképpen sem.
Helyeseltem csak.
Tisza párt, Magyar Péter, valamilyen bizonyos jelenség.
Most megkapta a Gulyás Gergelytől.
Na, jó, van.
Most ilyeset azt mondta akkor.
Még nem. Mert volt közben egy másik demonstráció is, hát több is volt, de hogy mit szóltak ahhoz, hogy Dobrev Klára és Karácsony Gergely is egyfajta ilyen hát roadshow light-ban van, ugye Salgótarjánban tűntek föl váratlanul. És nem úgy váratlanul, hogy ők együtt váratlanul, aztán pedig Tatabánya.
Hát nem tudom, Salgótarjánra emlékszem, Vidéken igen,
aztán
több helyen is voltak.
Sűrű elnézést kérek mindkettőjüktől, és mind a 43 embertől, aki ott volt, nagyon haragszom.
Na,
hagamra, bocsánat, hogy hol volt a második. Nem, csak hogy ez a, mit keres Karácsony Gergely, főpolgármester jelöltként egy ilyen országos választási kampányban, ami szerintem egy olyan kérdés, amit fel lehet vetni, tehát hogy most ezt nem azt mondom, mit körös, hanem ez egy kérdés volt.
Okay.
Hogy ezen érdemes morfondírozni, egyrészt, másrészt, hogy ez már véleményes, de nekem egy kicsit van egy olyan érzésem, hogy mintha ő, hogy is mondjam, tehát ő nem ő írta volna be a saját naptárjában ezeket a programokat. Na, jó, csináltam. Hanem női kézírásokat.
Hát, Én azt hiszem, hogy igen, tehát nem hiszem, hogy Karácsony Gergely mondjuk budapesti kampányának ez jó tesz, és nem azért, mert hogy vidéken van, mert szerintem az nem akkora nagy baj. Tehát nem attól lesz, hogy ő forpolgármester, hogy minden nap Budapesten van, és akkor még a kampány idején sem, tehát ezzel lehet rugózni, de nem ez a lényeg, hanem azt gondolom, hogy az a politikai szövetség, ami megköttetett, ugye ez a hárompárti szövetség, ami ugye DK, és egy kicsi MSZP, egy egészen pici Párbeszéd, ugye ez összehozta, és az látszik, hogy ezeknek az arcai, az egyik arca az Karácsony Gergely, hiszen a Párbeszédből most ugyan kit lehet még előrehozni és felmutatni, mint Karácsony Gergely. Nem gondolom azt, hogy ez az ő budapesti esélyeit érdemben rombolná, Karácsony, szerintem a felmérések is azt mutatják, hogy továbbra is ő a nagy esélyes, de még ezt mondom, hogy különösebben jót nem tesz neki, és hosszabb távon ez a fajta egyértelmű elköteleződés a DK mellett, ez azt gondolom, hogy nem jó Karácsony Gergelynek. És igen, mint hogyha valami én is ezt érzem, de nyilván erre semmifajta bizonyítékot nem tudunk, hogy azért a DK-ról tudjuk, hogyha ő a saját érdekét akarja érvényesíteni, akkor azt azért tudja. Tehát Gyurcsány Ferenc valóban egy nagy játékos ezen a terepen. Ilyen értelemben néha igazságfoszlányok vannak abban is, amikor a Fidesz mindig azt mondja, hogy az ellenzékben ő mozgatja a szálakat. Hát Magyar Péter bizonyosan nem ő mozgatja, ezt azért tudhatjuk. De az akaratát itt a kisebb pártok felé tudja érvényesíteni, és azért látszik, hogy most én egy picit azt gondolom, hogy ez a Magyar Péter megjelenésére is volt egy reakció, ez a három párti szövetségnek ez a látványos bejelentése. Szerintem ez, hogy itt egy világosan egy pólus megjelent, vagy egy kikristályosodott még erőteljesebben ez a baloldali pólus, és azt látjuk, hogy egyébként meg a többi ellenzéki párt az igen nagy bajban van most a leginkább a Magyar Péter feltűnése miatt, mert van olyan felmérés, ami azt mutatja, hogy a Fidesz, KDNP, a Tisza párt és a DK-féle szövetségen kívül lehet, hogy más párt be sem jut, hát ezt nem tudjuk, valaki billeg, de az biztos, hogy ez a három párt, aminél nagyjából ki lehet jelenteni, hogy biztos, hogy ott lesz az Európai Parlamentben.
Szerintem nem tudom, hogy megkockáztatom, hogy Karácsony Gergely a trófea, tehát hogy ő szerintem még bír olyan szimpatizánsokkal, tehát hogy neki vannak rajongói, és akár
megkockáztatom. De a falra?
Nem kirakni, hanem vinni kell magaddal, mert ő népszerű.
Bocsát, hogy én vizuálisan azt így elképzeltem.
Tehát, hogy én azt gondolom, hogy emögött az van, hogy neki szüksége volt arra, hogy mondjuk adott esetben a budapesti DK szavazók azok biztos, hogy rászavazzanak, tehát, hogy neki mögé kellett egy biztos tömeg, és a DK-nak ugyanolyan van egy fix tömege, vagy szavazóbázisa gondolom, mint a Fidesznek.
Ami csökken.
Aki, igen, lehet, hogy csökken, de hogy azért van egy X mennyiség, aki ugye állandó valószínűleg, egy mag, nem tudom, hogy ez hány fő lehet, tehát úgy gondolom, hogy a Karácsony Gergelynek erre szüksége volt. Viszont nekik pedig szükségük van egy olyan arcra, aki viszont kedvelt, és én azt gondolom, hogy mondhatjuk Karácsony Gergelyre, hogy ő jelenleg az, és most azt nem tudom, hogy vidéken mennyire az, vagy hogy ki erre hogyan tekint, de hogy mégiscsak ő képviseli a szabad, úgymond szabad Budapestet, ami nem fideszes, meg nem kormánypárti, hanem megmutatták, hogy itt lehet nyerni, meg tud nyerni az ellenzék, tehát ő egy győzelemnek a szimbóluma, és hát ugye a legfontosabb város az még mindig Budapest, mert ez a főváros, és hogy annak a vezetőjét, hogyha elviszed, és meg tudod mutatni, hogy ott veled van egy ilyen népszerű arcfigura, akkor az jó hatással lehet a te kampányodra. Szerintem emögött ez ilyen win-win szituáció, gondolom, hogy így.
Igen, amikor azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ott ez a Karácsony
Gergely,
akkor amit te mondasz, az igaz, hogy valószínűleg a DK-s szavazók eddig is nyilván azért inkább a Karácsony Gergelyre szavaztak volna, de ezzel nyilván jobb, még erőteljesebben lehet mozgósítani, és hogy tényleg el is menjenek. Ugyanakkor azért Budapesten van egy olyan szavazóréteg, aki hezitál egy kicsit a Karácsony Gergely és a Vitézi Dávid között, aki számára úgy kompetensnek tűnik Vitézi Dávid, nyilván itt mindig az zakatol ezeknek az embereknek a fejében, hogy akkor most fideszes vagy nem fideszes a Vitézi Dávid, és akkor mégsem lenne jó rászavazni, de azzal, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára ennyire magához ölelte Karácsony Gergelyt, ez lehet, hogy őket elbizonytalanítja, vagy akár át is tereli Vitézi Dávidhoz, ezért mondom, hogy ennek ilyen hátránya is lehet, még egyszer mondom, ezzel együtt minden jel arra utal, hogy Karácsony Gergelynek a győzelmét ez nem fenyegeti, az más kérdés, hogy milyen erőviszonyok lesznek a fővárosi közgyűlésben.
Hát főleg egyébként, amit mondasz, hogy a kormánypropaganda épp ugye kampányításként kezdte el ez a Karácsony egyelő
Gyurcsány
nyomatni, amire jött ez a közös rendezvény sorozat.
De ha nem jött volna, akkor is az lett volna.
De az kontans.
Igen.
Az egy francia női név rosszul kiejti. Na.
Nyelvújítás. Hát,
tehát, hogy én nagyjából szerintem bármit csináltott volna Karácsony Gergely, akkor is Gyurcsány lett volna.
Szóval. Ahol mi is baloldaliak vagyunk. Na,
ez kétségtelen. Oké, de ez most nem oké. De hát, hogy ilyen furcsa feltűnések hete volt, ez úgy tűnik, mert Donát Anna meg a Tiszapárt pultja mögött tűnt föl.
De már korábban is kiment, már valamelyik korábban, a nagy tüntetés is
igen,
kiment.
Igen, és aztán kérdezték is erről, és azt mondta, hogy hát azzal egyetértett, mármint a céljával, meg az eszmélyiségével, és akkor miért ne állna mögé, és most ugye kérdezték arról is, ennek apropóján, ennek a váratlan feltűnésnek a apropóján. Magyar politikában milyen jó dolgok keletkeznek, ilyen olyan fogalmak, amik lehet, hogy más országban nincsenek, hogy van ez a, most van ez a, tehát egy politikus így feltűnik valahol. Tehát nagyon most egy ilyen feltűnés, hogy igen, nem is gondoltad, most egyszer csak megjelenik valahol, korábban hasonló volt a megtekintés. Tehát, igen, vannak ilyen.
Megtekintő
lehet. Jó. Na, ezért jó a magyar politika. Na, szóval, hogy Donát Anna, és akkor az interjúban azt mondta, hogy hát nem úgy azért, olyan politikusosan nyilván, de hogy nekem egy picit már, hogy benne volt ez a Tiszapárt felé való tapogatózás, amely ezzel a pult mögötti váratlan feltűnéssel, amelynek mi megtekintői voltunk, mégiscsak valamiféle ívet esetleg kiadhat.
Jó. Azért...
Röviden, a Momentum lesz a Tiszapárt párbeszédje. Na,
hát vagy a KDNP, nem mindegy, ne legyünk ilyen durvák. Szóval annyiban nem meglepő ez, hogy ha belegondolunk abba, hogy talán ezt már sokan elfelejtették, de nem olyan régen volt, amikor ő írt egy, nem is tudom már, egy nagy cikket ugye Donát Anna, ami arról szólt, hogy a Gyurcsány az mennyire vállalatlan, és ez a 2006, és hogy ha szakítani akarunk a hazugság politikájával, akkor Gyurcsány Ferenccel nem lehet együtt menetelni, meg nyilván Orbán Viktorral sem. Hát azért ez gyakorlatilag ugyanaz a politika ajánlat, amit Magyar Péter megfogalmazott. Csak úgy tűnik, hogy valamiért Magyar Péter, talán pont azért, ami lehetne egyébként a hátránya is, hogy a rendszeren belülről érkezik, vagy onnan kilépett, de mégis talán ez ettől így érdekesebb, vagy izgalmasabb, vagy ugye azok a fajta kudarcok, amik az egész ellenzéket azért terhelik az elmúlt időszakból, a Momentumot is ugye, hát azért ez a 2002-es választás azért nem volt egy sikerélmény, azt hiszem egyik ellenzéki szereplőnek sem. Szóval, hogy ő ezért valahogy nagyon vízhangot tud kelteni ugyanezzel a mondani valóval, de a tartalom az valóban nagyban hasonlít. Az egy más kérdés, hogy más ügyekben meg viszont nagyon eltérő a Momentumnak az álláspontja, tehát például az Európai Egyesült Államok kérdésében meg inkább a DK-hoz áll közel a Momentumnak a felfogása, a Magyar Péteré meg a Fideszéhez. Hát egy kicsit izgalmasabb lett tényleg a politika, és legalább nem lehet ilyen, bár mi a propaganda így fog gondolkodni, csak azért, hogy a valóság az mindig izgalmasabb, meg sokszínűbb, mint ahogy a propaganda leegyszerűsíti, tehát hogy már is olyan ellentmondásokra lehet így három mondatban felhívni a figyelmet, hogy
kell foglalkozni. Ez nem lehetséges, hogy egyébként különböző politikai pártoknak az emberei mondjuk beszélgetnek, vagy találkoznak, vagy oda mennek egymás pultjaihoz, mint amikor annó, hogy aláírás gyűjtéskor egymás mellett volt, nem most, még az előző nem, most amit sajnos nem tudom, a Kutyapárt, a Momentum, meg még nem tudom, X másik, és akkor egymással megvitatták a dolgokat, tehát hogy
szerintem... furcsa a kampányban, egy olyan
először az aláírásgyűjtés, az még nem szavazás, ott még csak aláírásgyűjtés arra, hogy egyáltalán valaki induljon, érted?
Tehát, hogy ez még nem szavazás van szó. Tehát, hogy kicsit furcsa.
Nekem nem. Én ilyen naiv vagyok, de szerintem tök jó, van párbeszéd köztük, vagy valami nem olyan párbeszéd.
Azért például a Budapesten nem tudom, de szerintem vidéken még inkább így lehet, hogyha van ez az időszak, amikor gyűjtik az aláírásokat, akkor nagyjából mindenki egy helyen gyűjti.
Egyébként tényleg. Ha széles objektíva vették volna fel, akkor tulajdonképpen csupa momentumos pult veszi körül a izét, és igazából csak a sóér ment át, mert a májkrémes szendvicshez nem volt, amit otthon rohozott. Nem.
Nem, hát nyilván politikai üzenet volt ebben, hát ezt megbeszéltük, igen, tehát ez evidens. Ott a pultnál megjelenik, elnézést, hogy eszembe jutott az a régi csehszlovák sorozat, a Nők a pult mögött című. Tehát
akkor aki még a eredeti címét is tudom.
Zsenáz a pultjem.
Úgy van.
Ez már nagyon régi.
Ja, ez abszolút egy ilyen rossz nyugdíjas.
Ez még a szomszédok előtt volt, tehát ez nagyon rég volt.
Akkor tényleg.
Ja.
De rossz volt. A Lajzott jó volt. Az jó. Az nagyon jó volt.
Amikor megnéztem egy részt, nagyon kegyetlenül nem történik benne semmi.
De akkor ez nem volt zavaró, tehát, hogy amúgy se történt semmi.
Az volt a legjobb rész. Ezt se hittem, hogy ez van, hogy a csávó, az elvtárs, fejlesztett. A Blázsely.
Ja, igen.
A Blazsér doktor, igen. Tudod.
Aki az Inka nővérrel ott.
Na, szép fiú. Sötétanyú szép fiú. Tehát volt egy ilyen innovációja, amit a orvos igazgató elvtárs viszont kifúrt minden erővel, és nem akarta. Aztán valahogy mégiscsak megcsinálta, attól mi volt a izén? Az innováció. Ezek a lapos koda mentőkkel nyomultak, az nem, nem volt jó a izé, a infúzió. Uh-huh. Mert nem tudták elég magasra rakni. Hát, hogy a kocsin kívülre kell rakni.
Na, ez tessék.
Hú.
Aztán ez fúrta az orvos igazgató.
És a rendszerkritika volt azért már ebben is.
Jaj, de jó kis kanyarút ez. Neked mi volt az első sorozat, amit láttál életedben? És emlékszel rá, mert az sokat elárul az emberi életkoráról.
Hát, ugye. De szerintem a Linda, meg...
Na, hát a Linda az nagyon jó. Az akárhányszor megtanulni, az imádott.
Én a szomszédok.
Na, szétvertétek a műsort. Van még ebbe? Na, van. Na. A Tiszapárt. És,
nem a Tiszapárt, kutyapárt.
Meg a kutyapárt, meg is, a meg a jelenség is.
Meg a jelenség. Ami... Nem, csak igazából arra lennék kíváncsi, hogy a ti véleményetek, lehet, hogy erről már máskor máshol vitatkoztatok, vagy megvitattátok ezt a kérdést, hogy, hogy a sajtónak hol van az a határ, amiről még be kell, vagy milyen szinten kell beszámolni. Ugye most az annak a kapcsán merült föl, hogy kijött a két farkú kutyapárt belső beszélgetéséből, kiszivárogtottak egy hangfelvételt, és ez ugye 2021-ben történt, azóta ugye megkapták az ászbüntetést, már kifizették, ugye rendezték a soraikat, stb. És hogy most ez megjelent, és a cím is kicsit azt csugalta, hogy ennyi, azért itt a két farkú kutyapártnál sincs minden rendben. De közben ez már egy ilyen, végülis már... De...
Nem értem a felvetést, esküszöm.
Mármint mit, hogy 2020...
Hogy itt, mit kellene vacilálni? Hát egy pártról, amely közpénzben működik, kiderül, hogy baromira nincs rendben a gazdálkodása.
Volt
rendben a gazdálkodása, és ennek a pártnak per pillanat is vannak olyan figurái, akik fontos politikai szerepet köztisztviselőként szeretnének majd betölteni. Ilyen szempontból tök fontos, hogy milyen állapotban volt az ő gazdálkodásuk.
De mondjuk, amikor felmerül a mögöttes szándék, hogy ezt nem 21-ben szivárogtatták,
mondj egy szivárogtatást, ahol nincs.
Nekem pont ez a problémám, hogy most nyilván ti is, meg mi is kapjuk ezeket a minden településről a nagyszerű anyagokat, hogy hú, itt van a jelenlegi polgármestere, ez meg ez a baj, és akkor járjatok utána, meg írjátok meg helyettünk, hogy mi azzal majd tudjunk kampányolni. És nekem ez, megmondom, engem ez felháborít valamilyen szinten, tehát hogy én nem akarok senkinek a kampányeszközét
által, hogy megírok teljesen egyetértek, és ez teljesen rendben van. Szoktam is mondani a hallgatóimnak, hogy még soha semmilyen céget, pártot, azért szervezetet nem buktattak meg kívülről, olyan nincs, hiszen nem jutsz hozzá információt, mindig kell valaki, aki belülről ad információt. És mindig meg kell nézni, hogy mi a szándéka. Ez nagyon fontos,
hát
és a szándék alapján mérlegelni. Itt ugye a feltételezés most az a kutyapártnál, hogy...
Egy másik párt.
A Momentumra mondtak, de ők meg azt mondták, hogy nincs közük hozzá, tehát itt most egy tagadás.
Jó, akkor jó volt ez egy másik párt. Egy másik párt, másik meg nem nevezett párt kiválasztotta ki, sőt, még konkrétan azt is mondták, hogy egy bizonyos figura kardoskodott érte, aki nem az éjszaka.
Hogy mi? Jó, ezt már annyira kódoltad, hogy én sem
értem. Szabostak meg volt.
De,
na, de, és akkor, hogy igen, ezt valószínűleg ezt a mögött, tehát ezt én el tudom fogadni, vagy el tudom hinni, hogy akár ez így lehetett, mert ugye az előválasztási küzdelemben lett volna ez bevetve, mint lokális atombomba a 12. kerületben, de hogy, és akkor most valamiért most mégis, nagyon rossz ízű meg minden, én ha ezt most mérlegelném, mégis azt mondanám újságíróként, hogy miközben nagyon cuki a két farkú kutyapárt, de az a kép, amit ezek alapján a gazdálkodásukról mutattak, azzal igenis reagáljanak, és mondjanak valamit, és bizonyítsák be, hogy nem adott esetben nem így fognak vezetni egy települést is, mint ahogy a saját könyvelésüket.
Igen, csak ugye ez az ügy, ez, ahogy az Eszter utalt rá, hogy ez azóta, tehát ezért ők megbűnhődtek, megkapták az ÁSZ-tól a büntetést, kifizették, nyilván le is vonták, feltételezem a konzekvenciákat, és nyilván más úgy átállnak, tehát egy igen, itt azért ez egy...
De akkor ezt ők elmondják.
Igen, mondják el.
Elmondják, hogy kirakják a dossziókat, tessék.
Igen.
Ilyen tiszta Excel táblát még életedben nem
De látta. Ott van, fel van nekik töltve. Tehát, hogy utána
de azt mondom, hogy
az egész honlapjukon minden elérhető, tehát átlátható.
Igen. De most mondhatják azt, hogy ezt is mondják.
21-ben is így volt.
Igen.
Fönt volt akkor is tudomásom szerint.
De mi?
Azt nem tudom, hogy mi volt.
Hát na ez a kérdés, mert a telefonbeszélgetés és a honlapon talált
ugye az egész mögött, ugye az van, amit egyébként én annom, akkor ugye még nem voltam sehol nem voltam alkalmazott, és én akkor még a két falkú kutya pártal gyakran mentem együtt, nem voltam pártag meg senki, de hogy követtem, hogy ők mit csinálnak, nem tudom, négy szint festettek meg, stb. És ugye volt már akkor ez a Rózsánékatéka pályázat, amivel ugye a kampánypénzt szétosztották, és lehetett pályázni, és mi helyi közösségünk is pályázott kutyafuttató felújításra, és elnyertük a pénzt, és nyilván ki volt osztva, hogy akkor mi úgynevezett aktivisták, el kellett menni, megvenni a festékből a festéket, stb. És akkor kellett róla számla, de arra már megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy kellett róla a nevükre, tehát a párt nevére számla, hogy egyáltalán kellett a számla, vagy csak ki kellett tölteni egy Excel-t, hogy mire mennyit költöttünk, és akkor utána bemutatni, hogy mire mennyit költöttünk.
Az alapján, ami elhangzik nagyjából, ez az Excel tábla, tehát hogy ugye ez meg egy szigorú elszámolású szabályra eső.
Egy kezdő párt voltak akkoriban, az elv tök jó volt, az ötlet tök jó volt, az, hogy az aktivis passzivisták, tök mindegy, aktivisták nem feltétlenül hoztak mindenről számlát, ugye ezt mondták, ezt nyilatkozták ugye Kovács Gergelyék is, hogy ugye emögött leginkább az van, hogy nem vittek a passzivisták mindenről számlákat, és ezek hiányoztak, tehát ugye ezekkel kellett volna ugye bemutatni, hogy mire lett elköltve a pénz, és ugye ez volt az egyik pont, ami ugye problémát okozott, hogy ezek a számlák nem voltak meg, de hogy ezeket az összegeket végül nem az aktivistákon hajtották be, nem, hogy a párt meg a tagság fizette ki.
Oké, de akkor ezt elmondják, leteszik, hogy most ez a helyzet, megmutatják a másik gonosz párt meg számoljon el a lelkiismeretével, hogy akar úgy megújítani, hogy ilyen eszközöket akar bevetni, hogy utána hogy derült meg, hogy került oda ez a valami, akkor az már... De egyébként pedig, most magamra fogom haragítani, a világ összes Katus Eszter rajongóját, ami nem kis létszám
egyébként. Gondold meg még
visszatáncolás. Nem olyan, mint hogyha Magyar Pétert szidnánk, de azért már majdnem azt a küszöblöt karcolgatja, alulról természetesen, hogy ha jól értem, akkor te, mint egykori kutyapárt aktivista...
Passzivista.
De azért visszautasítom. Kéred számon rajtunk, újságírókon, nem. Az, hogy viselkedjünk a pártoddal szemben?
Nem, nem, mert hogy nekem nincs pártom, mert nem nincs vagyok pártag. Akkor lenne pártom, olyan pártag lennék, nem vagyok pártag. De nyilván minden újságírónak, és ezért akartam ezt veletek megbeszélni, hogy mindenkinek van elképzelése, nyilván van hozzáállása a dolgokhoz, van pártszimpátiai, vagy nincsen, általában
nekem tagságom mindenkinek is van.
Van, tehát hogy van egy irányultságod, ami amikor ugye mindig számon kérik az emberen, hogy mitől független, és akkor ugye szoktuk mondani, hogy a saját elveinktől nem tudunk függetlenek lenni, nyilván kell egy megfelelő szintű, nem összek, hanem professzionalizmus ahhoz, mennyire tudod magad függetleníteni a saját elveidtől, meg elvárásaidtól, meg az etikai elvektől, hogy tehát én arra lettem volna csak kíváncsi, ez ennek kapcsán most felmerült, ugye egyszer már felmerült ugye a Magyar Péter 10 évvel ezelőtti veszekedésével, vagy családi balhéjával kapcsolatban, és ugye így kiszivárogtatott belső iratot, vagy most például ugye felmerült az állítólagos eljátszott öngyilkosság, vagy nem öngyilkosság, tök mindegy, hogy ott ugye orvosi iratok mentek ki, és hogy ezeket tényleg, tehát hogy biztos van, vagy a szerkesztőségekben kellene talán, hogy legyen egy ilyen protokoll, hogy az ilyen iratokkal mit kell kezdeni, de nyilván a jogászokkal meg kell beszélni, én csak azt nem szeretném.
De ez mérlegelés.
Igen, de ezt esetben. Mondom, igen, tehát hogy hol van az a határ, amire azt mondom, hogy megírom, hogy Magyar Péter lángos teszik, vagy 10 évvel ezelőtt mit csinált, vagy azt mondom, hogy egyszerűen ezt már nem írom meg.
Nem tudni, attól függ, hogy ez szerintem abszolút mindig egyedi eset. És egy jó szerkesztőségben akkor valószínűleg összeül vagy a vezető szerkesztők, vagy egy maga a Heti Vásznál például az ilyen mondjuk azt, hogy húzósabb ügyeket, azt a teljes szerkesztőség beszélte meg mindig. Itt is szoktunk nagyon sokszor az értekezeten beszélni, hogy ez most hozzányúl.
Nem volt, hogy a HVG-nél is ebből belső feszültség lett.
Persze, ott egy kicsit azért másból lett szerintem.
Ez a szürke zóna pontosan szerintem, ez amiről beszélünk most konkrétan, ez a kutyapárt hangfelvétele kiszivárgása, ha jól emlékszem, milyen Zoom beszélgetések voltak, amik arról szóltak, hogy problémák vannak az elszámolással, és mondjuk tényleg időnként elég cinikusan is beszélgettek erről kétség kívül. Én azért érzem azt, hogy, tehát, hogy mind a kettőnek igazatok van, mert ugye maga a téma azért annyiban közérdekű, hogy mégiscsak arról van szó, hogy hogyan gazdálkodnak ezekkel a pénzekkel. Viszont a dolognak én nem érzem azt a súlyát. Pontosan azért, mert ez egy most tulajdonképpen nem lepleztünk le semmit, mert itt egy olyan dolognak a hátteréből tudunk meg valamivel többet, mint amit eddig tudtunk, ami egyébként meg már tehát ami kiderült, hivatalosan lezárult, még ezt mondom, megbűnhődtek érte, tehát hogy ebből olyan nagy katarzis, meg nagy tanulság ebből az egészből nincsen. Ez inkább egy ilyen érdekességnek talán jó, de nem több. Annyiban viszont, azért mondom, hogy ez szürke zóna, mert itt viszont de a másik ügyek, amiket felemlegetünk, azok meg kivezetten a magánszférába utalt ügyek. És az jól látható, hogy Magyar Péternél ugye a Fidesz ugye politikai választ nem nagyon tud, vagy illetve a politikai válasz az ez, hogy, és akkor mégis csak elmondom, visszatérünk a kormányinfóra maira, ahol Gulyás Gergő ugye orvosi esetről beszélt Magyar Péterrel kapcsolatban, azért mert, hogy jó, tényleg valószínűleg benézett valamit, hogy itten blokkolják az internet közvetítést, az ilyen rádióadóvevőt
rendőrségét nézett. A magyar infrastruktúra az blokkolja
De meg azt mondom, hogy egyébként lehet, hogy én sem tudnék megkülönböztetni egy ilyen rádió üzét, nem tudom mitől, tehát hogy ez önmagában nem baj, csak mondjuk tájékozódni azért nem árt, mielőtt ilyen súlyos állítást teszünk, tehát ez ennyiben jó, de mondjuk ettől valaki orvosi eset, ez egy nagyon veszélyes út, és valóban a Magyar Péternél, hogy ilyen szinten belemegyünk így a magánéletébe, ez még hogyha ő közszereplő, akkor is azért ott az világosan meg kell, ott van egy határ, amin túl nem mehetünk. Illetve akkor azt gondolom, hogy ha meg mégis ilyennel foglalkozunk, akkor pedig egységesen kell ezt foglalkozni, akkor nincs kettős mérce. Tehát,
de nem lehet szalos.
De nem, mert föl szokott vetődni, de most azt akarom mondani, hogy ez a Vona Gábor volt, aki ezt többször felvetette, és egyébként, hogyha Amerikát nézzük, akkor ez itt így működik, tehát ott a vezető politikusoknak a fizikai állapota és a mentális egészsége is, az lehet kampánytéma, és akár még valami fajta vizsgálat is lehet ezzel kapcsolatban, de akkor azt gondolom, hogy ez vonatkozzon mindenkire. Különösen egyébként azokra, akik hivatalban vannak, és ez legyen nyilvános. És persze nyilván olyan testületeknek kell ezzel foglalkozni, akik abszolút objektívek.
Ez nagyon messze nincs. Megy ettől szerintem, amit most
nem,
mondasz.
Nem.
Ezért vagyunk így. Ezért vagyunk itt,
hogy vitatkozunk. Végre nem értünk együtt.
Jó, bocs, nem csak, szerintem még messze megy, de mondd el Szabolcs, hát aztán majd elmondom, hogy miért.
Láthatóan azért fizikai alakosan nem tökéletes, mert állandóan fújom az orrom és elnézést kérek.
Azt mondom, hogy hosszú monológba fog kezdeni is.
Igen, addig fújom az orrom, de nem.
Műsor történetében először befejeztem egy mondat után.
Igen, meg is zavart, kétség kívül. Nem, én csak azt mondom,
de csak azért hagytam, amivel láttam, hogy kezdett fújni az
orrom. Tehát lehetne ezt egységes szabály alapján is megítélni, hogy mi tartozik a nyilvánosságra, de az, hogy itt elkezdünk csemegézni, és akkor valami politikusnál egyszer csak elkezdenek kiszivárogni rendőrségi felvételek, feljegyzések, meg már a mentőszolgálatot is. Tehát innen már tényleg egy lépésre vagyunk attól, hogy bármelyikünk orvosi papírjait, meg nem tudom, milyen diagnózisait elkezdjék tárgyalni a kormány sajtóban. Tehát azért itt azért valóban nagyon élesen meg kellene húzni egy határt.
Én kiszivárogok, mert tök jók lettek az eredmények.
Na, gratulálok.
A pszichológusi már ne. Az egy kicsit durva.
Nem, én igazából csak a sajtó felelősségét próbáltam felvetni egy
miért. De nem, tök jó a felvetés, szerintem csak szerintem azért mondtam azt, hogy ott már túlszaladt a
Túltoltam a biciklit?
Nem. Az egy más történet, hogy az Amerikai Egyesült Államokat ne vezesse egy idős szemilis ember adott esetben.
De hát folyamatosan az veszett.
Igen.
És akkor ez következő 4 évben is azt fogja vezetni, akárki nyert, na bocsánat. Tehát, hogy ez...
na jó, na szóval, hogy és ez mindenkire vonatkozom, de az egy más történet, mint ez, amit az Eszter felvet, szerintem. És az teljesen jogos ez a felvetés, csak én tényleg azt gondolom, hogy annyira akár még egy adott közszereplőn belül is egyéni az, hogy az egyik valami ilyen közérdeklődésre számott tevő valami, a másik meg nem. Mert hogy mit tudom én, az, hogy valaki, és most nem Magyar Péter, nagyon akkor más példát mondok. Majdnem azt mondtam, hogy akkor pszichopata, de nem, akkor mondtam más példát, hogyha valaki, mondjatok más példát, amit nem lehet a Magyar Péterre semmilyen szinten.
Mondjuk jó, Magyar Péter is követett el egyébként már
ilyet. Ha valaki narcisztikus, és narcisztikus kapcsolatban követel dolgokat, akkor, és ő utána bejelentkezik közéleti szerepre, akkor szerintem az lehet fontos. Na ugye, hogy szürkezzünk a ilyen szempontból.
Nem tudom.
Mert? De győzzetek meg, én abszolút meggyőzhető vagyok. Hát szóval voltatok itt vendégek is.
Itt én megint csak az a baj, hogy ezeknél a dolgoknál pedig még azért nehéz tisztán látni. Tehát nem, mint hogyha ezzel kellene valóban éjjel-nappal foglalkoznunk, de hogy most a Magyar Péter, hogy milyen személyiség, meg kicsoda most azért, amilyen forrásokból tájékozódunk, tehát hogy eleve, hogy akkor az a rendőrségi jelentés az tényleg a valóságot tükrözi. Azért tudjuk, hogy ez a hatalom bele tud. Azt, hogy most a Varga Judit mit mond el, az, sokak szerint azt mondják, hogy hiteles.
Maradjunk az elvnél, és azért próbáltam valami nem Magyar Péteres példát mondani, mert akkor viszont nagyon nehéz meghúzni azt a határt, tehát a vakkomondoros már akkor az, ott, tehát hogy...
De ott azért ott... konkrét bűncselekményről beszélünk, tehát hogy azért, nem mint hogyha, tudom, igen, a lelki terror is borzasztó, tehát hogy az is, de azért ami már BTK-ba ütközik és eljárás van, ott az nem kérdés, tehát hogyha egy politikusról kiderül, hogy akkor konkrétan kimondva veri a feleségét, és nem tudom én, látleletet kell felvenni, és nem tudom micsoda, akkor az azt gondolom, hogy az közügy. Tehát az nem lehet.
De miért olyan személyiségdefektusok derülnek ki, amit tudom én, most tényleg már abszolút nem Magyar Péter, csak maga a média elv. De egyébként ez érdekes, mert én magam sem tudom a jó választ, hogy amelyek igenis befolyásolhatják azt, hogy milyen vezető tisztségviselő lesz.
De akkor elő kell írni, ezt jogszabályba rögzíteni kell, hogy a parlamenti képviselőnek egyrészt legyen elkölcsi bizonyítványa, ami jelenleg nem feltétel tudomásom szerint, akkor legyen egy nevse, mint ahogy különböző, nem tudom, szakmákhoz, vagy a végzettséghez hozzá kell kötni bizony, vagy például egy jogosítványhoz is el kell menned orvosi vizsgálatra.
De nem ez a demokrácia mindenki... lényege, hogyha ez kiderül róla, akkor a nép majd eldönti, hogy nála ez belefér, vagy nem fér bele. Mint ahogy azt látjuk, hogy nagyon sok embernél igazából, ha megtörtént volna, se lenne
nem,
fontos.
Akkor szabályozzuk a bemenetet úgy, hogy ne is kerüljön oda, mint ahogy a gyermekekkel foglalkozó kezés legyen akkor meghatározva.
De az, ő indul országgyűlési képviselőnek, mert joga van hozzá.
Kikerülhet oda, meg ki nem. De azt mondom, hogy akkor legyen ez törvény meghatározva, hogy milyen feltételek mellett választott meg valaki.
Nem arra beszélsz, amit feldobtál témának, mert hogyha most a médiának a felelősségét firtatnánk.
Igen, de te közben már elmentél egy másik vonalra.
Nem, én ezt a média felelősségének tartom, vagy mi, a feladatának, hogy... vagy felelősségének, vagy nem felelősségének. Hogy XY országgyűlési képviselő jelöltről kiderül az, hogy, és most felsorolok hát nem, az
annál durvább. Vannak jelenleg bolondok.
Annál durvábbak terülnek ki, de mit, hát, hogy ő így viselkedik, úgy, ilyen helyzetben, olyan helyzetben,
és többé, és többé. De egy csomó mindegyikről kiderült, hogy viselkedett, és ott maradt. De. Meg újra választották.
De most nem erről beszélünk, hanem arra beszélünk, hogy a médiának akkor ezt meg kell írnia, vagy nem. És azt mondjátok, hogy ez a magánszféra, meg nem kell megírni.
Mondok egy konkrét példát, tehát úgy van ez a konkrét példát, hogy...
És én azért mondtam, hogy ez mindig egyéni mérlegelés, mert...
De az nem jó, hogyha egyénileg mérleges, szerintem ez nem
de
jó.
Miért nem? Hát, hogyha a falusi rendőrről derül ki valami, jó, mondjuk az mégis elég durva.
Ezt is közszereplőkről beszélünk.
Jó, akkor mondd egy kisebb szintű közszereplő.
Nincs kisebb szintű.
Magyar Péter.
Közszereplő,
igen.
Vagy nem közszereplő.
A icipici település helyhatóságának tagjáról derül ki, hogy szeret inni. Hogy ő, hát nem, ha nem is alkoholista,
de... szabályok, hogy ott hogy kell eljárni, neki van nyilván felettese, majd ez eljár. Én például nem gondolom.
De nem erről van szó.
Nem gondolom, hogy erről be kell számolni a sajtot.
Az a probléma, ha mondjuk az italozása, az a munka végzésében egy nagyon komoly hátrány. Az, hogyha a munka
zsarolhatóvá teszi.
Nem az én felelősségem, hanem ott az ő felettesének az a dolga, hogy akkor ő vagy felfüggeszti, vagy
de most te újságíró vagy, kapsz egy ilyen anyagot.
Nem, szerintem nekem ezt nem kell. Én nem gondolom, hogy ezt meg kell írnom, hogy
megkerül. Tehát hol kezdődik az a szint, amikor már megírod?
Pontosan ez volt az első
kérdés. Hát ami egyértelműen az érdekű, az.
Így van.
Erre mondtam én azt, hogy mindig egyéni sztori, még egy egyénen belül is egyéni sztori a két különböző ilyen-olyan szintű információ, és az adott szerkesztőség mérlegeli, és nem a propagandára gondolok, mert ott nem mérlegelnek, mert ott azt mondják, hogy itt van Magyar Péternek az orvosi jelentése.
De milyen közérdek fűződik ahhoz, hogy a Kovács János rendőr az mondjuk iszákos? Szerintem semmilyen közérdek nem fűződik ahhoz, az az ő felettesének a dolga, hogy ezt elrendezze.
Akkor lesz ebből probléma, ha mondjuk itt a Samba balesetet okoz.
De
akkor
az már igen, megint, onnan, de ott már megint van,
de
az már
de ezt az adott van, szerkesztőség eldönti, hogy lehozzan-e. Én ezt mondom, tehát hogy nem lehet ilyen általános szabályt hozni.
Hát valami támpont szerintem akkor is kellene, és nyilván a sajtó is van elvileg etikai.
A közérdek, és de az meg nem, az meg mi hol van a közérdek, és itt jön be az, hogy hát a szerkesztőségnek kell dönteni arra, hogy most szerint ez közérdek, vagy nem közérdek. Eléri azt a szintet, hogy közérdekűvé váljon, vagy
biztos, hogy nem közérdek, akkor most...
De én csak annyit mondtam itt fél órával ezelőtt, és lehet, hogy ott le is zárultam volna a beszélgetést, hogy egyszerűen nem lehet egy stabil szabályrendszert és egy ilyen vonalat húzni.
Szerintem meg alapelvek ilyen is kellene, én azt gondolom.
Tehát azért
amiket ez fontos.
Ennek egy részét azért a törvény tényleg szabályozza, tehát mondjuk például ez az OMS kiszivárogtatás, ebben van vizsgálat, és az is lehet, bár lehet, ez megint túl naiv a részem, hogy az is lehet, hogy valami következménye lesz, mert ez azért már tényleg annyira nyílt.
Azt kiválasztod egyébként. Az kormányzati cucc volt, nem?
Vagy nem, Bors.
De látjátok, hogy azt már azért meg se próbálták odaadni egy szerkesztőségnek tűnő tárgynak se, nem a HVG-nek. Ott azt már tudták, hogy erre ránéz valaki, és azt mondja, hogy hülye vagy. Nem fogunk törvényt sérteni.
És most elmondom azt a konkrét példát, ami eszembe jutott, de mielőtt ezt elmondanám, még azt is elmondom, amit akartam mondani, hogy azt szerintem az sem közérdekű közlés például, amit mondjuk Kocsis Máté is ugye, hát elég durván személyeskedik Magyar Péterrel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy az ilyen szépen mondhatom, hogy adekvát válasz, de nyilván az sem egy fontos információ, hogy ő azt mondta róla, hogy a Magyar Péter, hogy ő meg nem tudom én, hogy kocsmázik, meg hol tölti az idejét, hát szerintem nem ez a baj Kocsis Mátéval, ott sokkal súlyosabb dolgok vannak, és nem orvosi, hanem politikai problémák vannak ott. De mondok egy példát, amit nyilván nem fogok most konkrét nevet mondani, de lehet, hogy te tudod, de akkor sem mondd el. Ja. Még a Magyar Nemzetnél dolgoztam, és akkor szoci kormány volt, és egyszer csak megjelent ott egy hölgy, aki egyébként elég konkrét bizonyítékkal hozott fel egy akkori vezető politikussal kapcsolatban, hogy aki egyébként egy házas ember volt, hogy neki milyen kapcsolata volt vele, tehát egy házasság kívül kapcsolat, és még elég furcsa magánéleti dolgokat is előhozott, és akkor azt mondtuk, hogy hát ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. Aztán ez a sztori nagyon nagyot futott a bulvár sajtóba később, mert oda elvitte. De azt gondolom, hogy nálunk, hogy esetleg ezt mi gondolhattuk volna azt, hogy hú, ezzel lehetne ütni ugye akkori ellenzéki pozícióból az akkori kormánypárton, hogy ez most... És egyébként a sztori az hiteles volt egyébként, tehát az, hogy amit bemutatott, az de most inkább nem menjünk bele a részletekbe, de egyértelmű volt. Igen. De hogy ez nem tartozott, nem ettől volt probléma a szocialista kormányzással.
Na, ezt mondom, az adott szerkesztőség eldönti. Ti eldöntöttétek, hogy ez nem befolyásolja
azért, és nem közérdekű. Azt gondolom, hogy nem közérdekű.
A bulvár médiánál megmutatottak, hogy halleluja.
De magánélet, én azt mondom, hogy ez magánélet, és nem közérdekű.
De a magánéletnek lehetnek olyan kihatásai.
Ja.
Ami... Már igen is közérdek ki.
Én örülök, hogy nálunk nem kell ezzel. Tehát az átlátszó magánéleti...
De ez egy tök fontos kérdés.
Én örülök, tényleg,
tök fontos kérdés, és tök nehéz. Szerintem sokszor itt talán nem volt annyira nehéz, de bizonyos esetben nehéz mérlegelni, hogy ez már az a... Mondjuk ha Orbán Viktorról derül neki magánéleti valami, amiről tudod, hogy azért az mégiscsak, mivel Orbán Viktorról van szó, akkor azzal mit kezdeni például? És úgy, hogy tuti, tehát hogy a bizonyítéked van, hogy...
Semmit.
Hát ez megint csak attól függ, hogy miről beszélünk. Tehát az, hogy...
Na hát ezért mondom, hogy annyira nehéz.
Hogy hú, megiszik 3 pálinkát.
Hát azért egy kicsit magasabban.
Disznóölés közben azt mondom, hogy az különösebben nem érdekel. Igen, ennél az jóval magasabb dolognak, de magasabb szintre kell lőni.
De hogy lehetne a magánéleti?
Lehetne, abszolút, persze.
A magánéleti bűncselekmény az mondjuk egyértelmű.
Hát igen.
Az már úgy hívják, hogy kormányzás.
Hát igen.
Forgas szürke hétköznap.
De egyébként ugye egyesek szerint határvonal volt az is, hogy a Szijjártó ugye nyaralás közben jaktozott, és hogy akkor miért fotóz az ember ugye jaktozás közben,
meg nyaralás közben.
De az meg abszolút, az abszolút nem magánélet, mert hogy egy oligarchának a jaktján, aki egyébként közpénzes megbízásokat kap tőlük, tehát szerintem ez egy egyértelmű korrupció gyanú, tehát hogy ennél nagyobb gyanúja nem lehetett volna a korrupciónak, de erre is sokan azt mondták, hogy jó magánélet, és...
Na látod. Meg még azt is mondta valamelyik ilyen kormányzati szakértő, hogy le is kellett volna lőni azt az, aki odament, volt, aki ezt mondta, hogy az ilyeneket le kell lőni.
Viszont
az mondjuk, hogy a Mészárosnak egyen nagyobb jaktja van, és ez mondjuk tényleg az ő saját tulajdonában van, és azzal ők ott nyaralnak a családa, az nekem már necces. Tehát, hogy én arra
de várja, a tulajdon, a szerintem nem.
De azt nem tisztázott még, hogy kié a tulajdon. Tehát, hogy
de most abba kiindult, ha tisztázva lenne, az akkor viszont más. Az fontos.
Persze.
Mert megint nagyobb van?
Nem, most nem tudok újról, de hát most nyár lesz,
úgyhogy... Azzal sem tudom beállni lassan egy bizonyos kikötőkbe, azért most már elég lesz ebből.
De nem, de csak önmagában az, hogy a Mészáros Lőrinc nyaral, az nekem mondjuk nem hír. Érted?
Hát neki meg ez a szorgos szürke hétköznap.
Igen, neki se hír, igen, vagy egy akkor utaz.
Fogalma nincs már hány, tehát megkezdett tőle, hogy soroljon fel 10 céget Mészáros úr, ami önhöz tartozik. Szóval van még az a régi kis BT-m, a Mészáros és Mészáros, látom, hogy abból lett egy RT, Opus. No. Hát, jól el van menve az idő, mert úgyhogy az átlátszó mellékletről beszélgessünk, jó? Van ez az Elios ügy, ami nem ez, mármint, hogy nem az eredeti, de nagyon hasonló, csak ez most Egerben történik.
Nem, az csak egy része.
Az csak egy
része. Tehát az EGS-et hívta fel rá a figyelmet.
Ezért vagy itt tesztem, hogy felvilágosíjál minket.
Ugye arról szól, hogy közvilágítás korszerűsítést csinálnak. Egyrészt Egerben is szerettek volna, meg ugye rengeteg helyen, és Egerben végül is a testület nem szavazta meg, de amúgy a közbeszerzést elnyerte volna egy cég, méghozzá háromszoros áron, mint ami ugye a becsült ár volt. És ugye
de hogy volt, hogy ilyen kettő körül, vagy egy egész?
2,5-re tippelték, hogy 2,5 milliárdból lehetne megcsinálni, és hogy 7,4 milliárdos ajánlattal nyert, mert hogy a legolcsóbbat, aki 1,6 milliárdos ajánlatot adott, az kizárták azt a céget, és akkor a második legolcsóbb nyert volna, de aztán a testület úgy döntött, hogy ez túl drága, és ez túl hosszú időre elköteleződés, és ezért ők ezt nem vállalják. És ezért ott elbukott, tehát ott nem lett, vagy nem valósult meg, viszont kiderült, hogy sok másik településen lezajlott ugyanez Pepitába. Tehát a felhívásoknak a szövegei, amit kiírtak közbeszerzéseket, mindenhol szóró-szóró azonos volt. Tehát ilyen biztosan nincsen, tehát nem tudod szóró-szóró.
Ez itt volt az Eliosos izé, nem valami, összecsengés, hogy ott volt az,
hogy... nincs valami, igen, összefüggés közöttük, illetve 9 település pontosan ugyanazt az 5 céget hívta meg, vagy kérte fel ajánlatétere egymástól teljesen függetlenül, természetesen véletlenül. És hát mindig ugyanaz a cég.
Ők a legjobbak.
Persze.
Kicsi ez a szakma.
Igen. Ja, hát az ott a gond, hogy a többiek nem nagyon tettek ajánlatot, tehát hogy néha egy-egybe próbálkozott, de többségében nem, meg mindegy, tehát látszott, hogy ez az egész el volt bábozva, és akkor az egyik helyszín alatt kiderült, hogy tulajdonképpen ennek a cégnek a vezetője, vagy valamelyik képviselő, az így járja a falvakat, és mindenhol felajánlja ezt a lehetőséget, hogy ez milyen jó, ez ugye ez az ESCO finanszírozás, aminek az a lényege, hogy nem kell, tehát megfinanszírozzák előre a beruházást, mármint a cég, aki elnyeri a tendert, és utána az önkormányzatok részletekbe fizetik ezt vissza. És akkor a végén ők azt ajánlották föl, hogy legyen egy projektcég, amiben részesedést szereznek ezáltal, és akkor a végén az önkormányzati lesz a közvilágítással megbízott cég, és ők meg ugye kivonulnak ebből az egészből, hogy ég-szévig azért jó ez az önkormányzatoknak, mert részletekbe kell fizetni, nem pedig egyszerre több mindent.
ESCO gazdaságos.
Így van, de az. Na de hát ez ugye nem így megy, hogy én oda megyek, és utána eljátszom, hogy egyébként volt egy közbeszerzési eljárás, mert itt ugye akkor nincsen verseny. És ez így nem így működik, úgyhogy hát ennek kapcsán tettünk bejelentést a közbeszerzési hatóságnál.
Na most legalább meglátjuk, hogy...
Meglátjuk. Egyébként pont most született egy másik ügyünkbe, a közbeszerzési döntőbizottság hozott határozatokat, és 11,2 millió forintos bírságot szabtak ki azokban az esetekben, amiket mi bemutattunk. Tehát nem beszélünk a levegőben, valóban jogszabály, vagy hát jogsértés valósult meg.
Megdolgoztak a guruló dollárokért, na, mondjuk ki. Meg itt van ez, tök jó.
Ja, bocsánat, az Elios ügyhöz ez csak annyiban kapcsolódik, hogy ez a cég, ez már ott az Elios alatt is felbukkant, tehát hogy ott ők voltak
a... Hát meg az, hogy ugyanaz a pályázat megy szóról szóra, az is, ott is az volt.
Nem, hát ott hasonló típusú, de hogy ugyanaz a lényege, hogy ugyanaz a szövegű pályázat megy, de ez a cég konkrétan felmerült már az Elios ügyben. Tehát ők ott voltak. Mit találtál?
Hát ezt a
helyes igazítások.
Ki hány helyre igazítás
veszített? Magyar Hang az pont.
És hát, na hát.
Ti vagytok az egyik legjobbak, meg van persze.
Csak nem a Magyar Nemzet van az élen.
Jó.
Itt a bukott perekbe.
Igen,
csak nem a TV2 követi.
Kollégaina minden évben kikéri ezeket az adatokat, és én is kikértem.
Esti srácok, el se hiszem.
És hát a kormánypont.
Hír TV, ennyi bejön.
Amelyet a kommunista bíróságok még.
Ja, jó, láttátok Vinyánszkit az RTL klubos.
Hát a szomorú volt.
Hát igen.
Most ilyen glosszát kéne élni belőle, akkor úgy foglalnám össze, hogy maguknak nem nyilatkozok, mert maguk akkora kárt okoznak a magyar néplélekben, hogy akkor hát senki sem, mondta Vinyánszky Attila, majd beült a szolgálatra autóba és elment a tényekben nyilatkozni.
Hát igen, ez
hát igen. De ha már
ez az ember nem, tehát hogy elismerve a tehetségét, meg ilyen-olyan kvalitásait egyébként, amúgy őt a balliberális holdudvar emelte és hordozta tenyerén is, úgy csúszott át aztán a NER-be. Tehát ő nagy-nagy libling volt ezekben a belpesti értelmiségek.
És mégis ez a sértettség, ez valami hihetetlen.
A határon túl, és akkor miért, komolyan, nem is értem. Tehát ő bármit megtett, meg most is. Ez hülyeség volt. Jó, én a Magyar Nemzeti Színház igazgatójától nem ezt a viselkedést várnám, megmondom őszintén. Újságíróként meg pláne.
És akkor, ha már Gulyás Gergelyt idéztem, ez esetben viszont megkockáztatom, hogy ez az a nyilatkozat, ez egy orvosi eset volt. Tehát...
Aj, Szabolcs, bekemítettél a végére, jól tettek. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönjük a beszélgetést, és akkor itt az új Magyar Hang, vásárlás, előfizetés, remeket műsorok, és kötött fogás extra, Puzsér, Csintalan, én, az már tuti, és még nagy erőkkel igyekszünk további izgalmas vendégeket beszervezni. 25-e, jó, jegyezzék meg, május 25, picivel a választás előtt, ott már nagyon fel lesz mindenki spanolva. Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.